Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Tesztlabor. Terítéken a technika.
Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, két különleges telefontesztjével folytatnánk az műsort. Két kínai telefonról van szó, az egyik egy Duji V-Max nevű telefon, a másik pedig egy Ulefone Power Armor 18T. Amiért a kettőt egybe vesszük, az az, hogy ugye mind a kettő egy olyan márka, amit itthon hivatalosan nem forgalmaznak, nem nagyon ismertek, viszont ettől függetlenül kifejezetten érdekesek. Másrésztről pedig azért is vesszük ezt a kettőt egybe, mert mind a kettő alapvetően strapa készülék, vagyis ugye ilyen nagy terhelhetőségű, ütésálló, vízálló telefonokról van szó. Ebben a műfajban pedig hát ugye van egy darab olyan szereplő, akit mindenki emleget, mint etalon, ami nem más, mint a CAT. De ma mostanában azért azt lehet látni, hogy amióta a nem annyira ismert kínai gyártók is korrekt hardverhez hozzá tudnak jutni, azóta hát megnövekedett az ilyen strapakészülékek száma, hogy úgy mondjam, megnövekedett azoknak a strapakészüléknek a száma, amelyek hát értelmezhető alternatívát jelentenek, valamivel kedvező árfekvésben, és mind a két telefon ilyen, de van köztük rengeteg különbség, viszont mind a kettőnek van egy érdekessége. Kezdjük a Duji-val, mert ez hát ránézésre is egy különleges eszköz. A Duji V-Max ugyanis egy olyan telefon, ami hatalmas nagy, és nem csak, hogy hatalmas, hanem írtózatosan nehéz is, mert 543 grammot nyom a mérlegen, tehát több mint fél kiló. Na most, hogy mi okozza ezt az óriási méretet és óriási tömeget, arra egy nagyon egyszerű válaszunk van. Ebben a készülékben egy 22.000 mAh-s akkumulátor található, és hát ugye az akkumulátornak van súlya is, meg van kiterjedése is, ha pedig az általános 5.000 mAh-ról 22.000 mAh-re növelünk egy ilyen alkatrészt, akkor az természetesen a telefon méretének és tömegének sokszorosozásával jár, és ez ebben az esetben is így van, ami azt jelenti, hogy az 543 grammos tömeg mellé egyébként, tehát a kiterjedése sem kicsi ennek az eszköznek. Mondhatjuk azt, hogy a 27,3 mm-es vastagság az konkrétan annyi, mint hogyha három hagyományos telefont egymásra tennénk, és akkor nagyjából megkapjuk a Duji V-Max-nak a méreteit, és ez azért hát jelentősen lekorlátozza a használhatóságát a telefonnak, mert szokták ugyan mondani sok a témában érdeklődő néző, olvasó, fórumozó, hogy ő szívesen használna egy kicsit vastagabb telefont, hogyha abban nagyobb lenne az akkumulátor, de azért erre ők sem gondoltak. Tehát ez már az a kategória, ami hát masszívan túlmutat azon, ami a kényelmesnek megfelel. Na de akkor mire jó 22.000 mAh? Hát egyrészt nyilván arra jó, hogy egy hétig nem kell töltőt keresni, mert hát alapvetően azért 22.000 mAh az nagyon sokáig elegendő energiát biztosít egy telefon működtetéséhez. Szóval, akik olyan helyre mennek, ami ilyen expedíció jellegű, vagy biztosak benne, hogy nem fognak töltőt találni napokon keresztül, de mégis szükségük van a telefonra, azoknak ez nyilván egy alternatíva. A másik pedig az ilyen nagyon erős felhasználás. Mi ugye próbálkoztunk megfejteni, hogy kik lehetnek a célcsoport tagjai, és például azt mondták nekünk, hogy tipikusan mondjuk a biciklis futároknál ez opció lehet, mert egy biciklis futár az ugye egész nap úton van, állandóan kell neki navigálnia, állandóan kell neki a csomagokat átvenni, visszaadni, jelentkezni, telefonálni, megtalálni a címzettet, tehát sokat és aktívan használja a telefonját, de ugye miután egy bringával van, ezért tölteni nem tudja útközben, szóval a legtöbb biciklis futár hát általában egy külső akkumulátorral veszi a nyakába a várost, és hogyha elkezd merülni a telefonja, akkor a külső akkumulátorról megtáplálja, tehát mondjuk ezt nem kell a Duji V-Max-szal megtenni, mert konkrét olyan, mintha egy agyományos méretű telefon hátuljára még egy 15.000 mAh-s külső akkumulátort ráheggeztettünk volna, és az egész kapott volna egy burkolatot. Most ezek mellett, hogy ugye nyilván ez egy ilyen nagyon kiemelkedő akkumulátor méret, Ez egy strapabíró telefon, ami azt jelenti, hogy IP68-as védettsége van, és valamennyire ugye kibírja az eséseket is. Ugye egy Milestidé 810G szabványú megfeleltetése van neki, ami azt jelenti, hogy másfél méter magasról betonra le lehet ejteni, és elvileg nem történik semmi baja. Nos, ezen kívül, miután ugye most már tényleg azt lehet mondani, hogy a MediaTek chipsetek egész ügyesek lettek, sőt, bizonyos MediaTek chipsetek abszolút versenyképesek a konkurens Qualcommal. Az a MediaTek Dimensity 1080-as chipset, ami ebben a készülékben van, ez egy jó középkategóriás chipset, már 5G-s, majdnem minden elfut rajta tökéletesen, 120 Hz-es kijelzőt kapott, ami hát mindenképpen ritkaság a strapa telefonos mezőnyben, de nem AMOLED, hanem IPS kijelzőről beszélünk, strapa készülékeknél az AMOLED egyszerűen nem szokott benne lenni a kínálatban, és van rajta egy 108 megapixeles főkamera. Ez ugye nagyon jól hangzik így a papíron, tehát hogy 108 megapixeles kamera, 5G, gyors kijelző, gyors chipset, 4K videózás, tehát hogy ez mind nagyon jól hangzik, de amit mindenképpen látni kell a történetben, hogy ezeknek a telefonoknak, ezeknek a kínai telefonoknak az egyik sarkalatos pontja az mindig a szoftver, és ez ezúttal is így van. És ez két dolgot jelent. Egyrészt, mint a magyar piac nem kifejezetten releváns, még Kínából nézve sem, onnan aztán pláne nem. Ezért aztán a magyar fordítás a szoftverben hát meglehetősen esetleges, ami azt jelenti, hogy az Android alaprendszer funkcióit azt ugye a Google annak idején lefordította, és az rendben is van, de minden egyéb extra paraméter, beállítás, vagy olyan funkció, ami nem az Androidnak a szerves része, hanem mondjuk a gyártó teszi bele a készülékbe, ott a fordítás az alapvetően egy ilyen nagyon egyszerű Google Translate, ami viszont teljesen kaotikus eredményeket szül. Szóval érdemes azt látni, hogy szoftveresen azért ez nem teljesen tökéletes. Ráadásul azt sem tudjuk, hogy a szoftver frissítéssel mi újság lesz. Android 12 van ezen a telefonon, hogy ez valaha megkapja a 13-as rendszert, arra hát nem kötnék nagy összegben fogadásokat. A másik problémánk, ami szintén a szoftver vezethető vissza, hogy bár ugye szenzor szinten ott van három kamera, infrakamerát is kapott, ultraszéles kamerát is kapott, és ugye 180 megapixeles normál kamerát is kapott, de ahhoz, hogy azok ténylegesen jó képet tudjanak készíteni, ahhoz mondjuk nem ártana, hogyha valaki az algoritmussal is foglalkozna, és erre meglehetősen kevés erőforrást tudott allokálni a Dji, és ezért bár a specifikációk alapján akár még jó fotókat is csinálhatna, inkább egy ilyen alsó-középszintű eredményt tud elérni a telefon fotózási szempontból. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy célra jó, ha nekünk tényleg az a célunk, hogy egy hétig ne kelljen tölteni a telefont, mert ez létszükséglet, akkor erre válasz a Dji V Max. Minden más esetben viszont egy nagyon buflák, nagyon nehéz, nagyon vaskos telefonról van szó, ami inkább kényelmetlen, mint sem, hogy hasznos lenne. De váltsunk készüléket, mert ugye itt van nekünk a másik izgalmas termékünk, ami az Ulefone Power Armor 18T. Na most az Ulefone is egy olyan gyártó, mint a Dji, hogy nincsenek Magyarországon hivatalosan, viszont már tök régóta léteznek, és különböző színvonalú és minőségű termékeket gyártottak az elmúlt néhány évben. Általában mindig az volt a problémánk velük, hogy bár így papíron jónak tűntek, de aztán amikor megkaptuk őket tesztelésre, akkor rendre elhasaltak, főleg szoftveres szempontból, és hát a minőséggel is volt némi probléma. Na most akárcsak a Dji-nál, az Ulefone-nál is azt látjuk, hogy miután ugye a MediaTek chipsetek egyre jobbak, és miután ugye hozzá tudnak jutni ezek a kínai gyártók is jó minőségű alkatrészekhez, elkezdtek fejlődni ezek az eszközök, miközben az árazásuk nem szállt el túlzottan, és ennek egyik ékes példája ez az Ulefone Power Armor 18T, amiről egyrészt azt kell tudni, hogy ez is egy strapa készülék, és ez sem könnyű, mert 409 g-ot nyom a mérlegen, szóval hát mondjuk mondanám azt, hogy nem sokkal kisebb, mint a Dji-nak a tömege, de hogyha egymás mellé tesszük, akkor azért mégiscsak egy telefonnyi, egy átlag telefonnyi különbség van köztük. Ez is IP68-as, 69-es minősítést kapott, ez is átesett a Milestidé 810G szabványon, vagyis a betonra lejtés és a 30 percen keresztüli magas nyomású vízsugár kibírása is a specifikációs lista részét képezik. Ennek egy 6,8 hüvelykes, 6,58 405 hüvelykes kijelzője van, szintén IPS, szintén 120 Hz-es, és egy MediaTek Dimensity 900-as van benne, ami az egy picit gyengébb chipset, mint amit ugye mondjuk a Duchi fel tud vonultatni, de valószínűleg ebben a strapokat kategóriában ezek ilyen, hát elhanyagolható különbségek a gyakorlati használat mellett. De ami ugye fontos ennél a telefonnál, hogy van egy különlegessége, méghozzá az, hogy van a hátlapon egy hőkamera, ami egy FLIR kamera, egy lepton szenzorral, és ez ugye arra alkalmas, hogy hát hőtérképes fotót tudunk vele lőni, sőt videót is adott esetben, amit talán mindenki látott már ilyen YouTube videókban, hogy ez úgy néz ki, hogy ilyen sárgás-lilás képet kapunk, vagy hát úgy festett képet kapunk, és ahol ugye lilásba hajlik a kép színe, ott hidegebb a hőmérséklet, ahol pedig pirosba indulunk el a sárgán keresztül, ott pedig egyre melegebb, és ezt hát ezzel lehet szórakozni mindenféle környezetben, de azért ennek van gyakorlati haszna is. És azért tudunk a gyakorlati használatról beszélni, mert ugye nem ez az első hőkamerás telefon a piacon, a Katnak az S60-as szériája a szintén hőkamerával rendelkezik, egyébként nagyon hasonló FLIR és lepton szenzorokról beszélünk, szóval még csak azt lehet mondani, hogy a KET az okvetlenül jobbat csinálna, mint amit ez az Ulefon csinál, hiszen ez ugye annak a kérdése, hogy milyen szoftvert és milyen hardvert teszünk a készülékbe, és funkcionalitás szempontjából hát kvázi ugyanazt hozza. Ugye ennek a hőkamerának az érzékelési távolsága papíron 3 méter, tehát hogyha messzebbről csinálunk vele hőkamerás fotókat, akkor azért fogunk látni hőmérséklet különbségeket nagyon jól, de a képre rárajzolt konkrét hőmérsékleti értékek azok már tévedni fognak, tehát nem fogja tudni megmondani a szemközti házról a telefon, hogy hány fokos a fala. De azt meg tudja mondani, hogy hol rossz a szigetelés, mert ott ugye, hát alapvetően pláne ebben a téli időjárásban melegebb a hőmérséklet, és ezt nagyon szépen a hőtérkép vagy a hőrajz ki is rajzolja nekünk, tehát a hőhidas házakat azokat messzerül észre lehet venni, de az is teljesen jól látszik, hogyha valahol gyengébb a szigetelés, ott ugye melegebbet fog érzékelni a telefonnak a hőkamerája, és akkor lehet lokalizálni ezeket a problémákat. Tehát hát őszintén szóval mi is körbefotóztunk pár épületet, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet ilyen szempontból, és erre például nagyon hasznos. De amire még szintén hasznos ez a hőkamera, az főleg elektronikai szerelés vagy munka esetén nagyon jól lehet detektálni a hibát egy ilyen hőkamerával. Van olyan villanyszerelő, aki kifejezetten arra használja ezt a fajta megoldást, egy telefonban is akár, hogy megnézze, hogy hol zárlatos a biztosíték, vagy hol van a vezetékben hiba, mert ahol ugye ilyesmi van, ott jó nagy hő keletkezik, és akkor egy ilyen hőkamerával azt tökéletesen lehet lokalizálni, és meg lehet mondani mondjuk egy biztosíték tábláról, hogy melyek azok a biztosítékok, amiket érdemes lenne kicserélni, mert túl vannak melegedve. Szóval erre például egy nagyon-nagyon jó eszköz. Nyilván mi használjuk másra is. Tehát amikor például megérkeztek hozzánk a Galaxy S23-ak az elmúlt időszakban, akkor összetudtuk vetni a melegedést és a hőháztartását ezeknek a telefonoknak az előző modellekkel úgy, hogy mind a két telefont egymás mellé téve ugyanazokat a funkciókat indítottunk el rajtuk, és egy hőkamerával néztük, ugye ezzel a hőkamerás telefonnal, hogy melyik melegedett fel jobban, és ugye ez egy közeli távolságról beszélünk, tehát itt ilyen egyméteres távolságon belülről tudtuk vizsgálni a hőmérsékleti eltéréseket, tehát egy relatív pontos eredményt is tudott mutatni az Ulefon Armor 18T-nek ez a megoldása, ami nekünk kifejezetten hasznos volt és jól is jött. De nem csak hőkamerából áll egy telefon, ugye a kijelzőről és a chipsetről beszéltünk, amit még lehet róla tudni, hogy 8 giga RAM van benne, és 256 GB-os belső tárhely, microSD-vel ez egyébként bővíthető. 4G-n és 5G-n is működik a telefon, ugye ez a Dimensity 900-as chipsetből fakad, valamint itt is a hátlapon van egy 108 megapixeles főkamera, és van természetesen ugye rajta van ez a FLIR segédkamera, ami ugye a hőtérképes fotókat állítja elő. Na most nem ez az első Ulefon, ami nálunk járt a közelmúltban, ugye volt egy korábbi modell is, ami nem hőkamera volt, csak, és itt egy ilyen időzéles csak, infrakamera, ami ugye ilyen kicsit ilyen éjjellátó módot biztosít a telefonnak, és abban a készülékben azt lehetett mondani, hogy annak ellenére, hogy ez egy kínai fejlesztésű telefon, és nem egy világcég hozza össze, hanem egy olyan kevésbé ismert márkától származik, de ennek ellenére az abban levő kamera meglepően jól sikerült. És ezért nagyon bizakodók voltunk a tekintetben, hogy az Ulefone Power Armor 18T-ben is ez a 108 megapixeles szenzor, ezt jól tudják majd kihasználni, de a helyzet az, hogy itt megint abba futottunk bele, hogy úgy néz ki, hogy azért itt nincs végtelen kapacitás és erőforrás ezeknél a cégeknél arra, hogy mindenre tudjanak figyelni. És itt a hőkamerára figyeltek, ez teljesen egyértelmű, az jól is működik, az össze is van rakva, rengeteg opció van benne, többféleképpen lehet vele csinálni fotót és videót, tehát az korrekt. Viszont, mintha nem maradt volna elég energia, erőforrás, vagy idő arra, hogy magát a normál főkamerát is megcsinálják rendesen, ezért annak ellenére, hogy a felbontás ugye papíron tök magas, mert 108 megapixel, de annak ellenére azt lehet mondani, hogy ezek a fotók, amiket ez a készülék csinál, ezek maximum középszerűek, tehát megint arról van szó, hogy nem sikerült optimalizálni tökéletesen. És ugyanazok a fordítási hibák ebben a készülékben is megtalálhatók a szoftverben, mint amit egyébként a többi kínai gyártó telefonjaiban is látunk, és hadd mondjam el, hogy ez nem csak egy Ulefone-ra meg egy Dujira jellemző, hanem sokszor van olyan ZTE, vagy Red Magic, vagy Nubia telefon is, ahol benne vannak fordítási anomáliák a szoftverben, szóval attól függően, hogy mennyire fontos az adott gyártónak a magyar piac, attól függően tesznek bele egyáltalán bármennyi energiát, hogy ne csak egy ilyen gépi fordítást tegyenek bele a szoftverbe, hanem felhívjanak egy magyar embert, hogy nézzed már át, légy szíves, és akkor ő alaposan átnézi és elmondja, hogy hol van ez félrefordítva. De most ez nem az a szint, a Dujji meg az Ulefone, aki erre fordít különösebb energiát, tehát itt vannak furcsa kifejezések a szoftverben. Viszont, hogy ez is egy hatalmas telefon, nem akkora, mint a Dujji V Max, de azért belefért 9600 mAh-s akkumulátor, amit 66 wattos tempóval lehet tölteni. Na most, miután ez egy hatalmas akkumulátor, ezért az a telefon, amit 66 watttal feltölt az ember kevesebb, mint egy óra alatt, azokban ilyen 4-5000 mAh-s akkumulátorok vannak. Nyilván, hogyha ez dupla annyi méretű, vagy dupla akkora méretű akkumulátor, akkor a töltési idő is azért itt is karcolgatja a két órát. Viszont van vezetékmentes töltés is, ami egy nagyon-nagyon ritka dolog a strapa műfajban, és nagyon kevés gyártó teszi bele. Ráadásul 15 wattos a vezetékes töltés, ami egy teljesen korrekt érték, pláne hogyha tudjuk, hogy mennyibe kerül ez a készülék. Szóval vannak ilyen meglepő részei ennek a telefonnak, amire nem is számítana az ember, és az Ulefone pedig mégis beleteszi. Úgyhogy ez két kínai strapa mobil. Mind a kettőnek megvan a maga különlegessége, ugye a hatalmas akkumulátor kontra a hőkamera. Mind a kettő olyan dolog, amit hát egy ilyen konvencionális vagy ismertebb gyártó kínálatában nem fog megtalálni. Ugye ekkora akkumulátort a Samsung, Apple, Huawei biztos, hogy nem fog használni a telefonjaiba. Egyszerűen azt mondják, hogy az ő felhasználóiknak nincs ekkorára igényük, a Dujji megmerte lépni, hogy csináltak egy ilyen nagyon húsos telefont, és beleraktak egy ilyen óriási akkumulátort. Az Ulefone-nál meg az a helyzet, hogy azt mondták, hogy ha a CAT tud hőkamerát adni a strapok készülékeibe, akkor tudunk adni mi is ilyet, olcsóban tudjuk adni, cserébe viszont azért van pár dolog, amivel meg kell barátkozni, ugye a gyengébb szoftverezettség és a nem teljesen jól sikerült kamera szoftver tartozik ezek közé. Hát és innentől kezdve mindenkinek el kell döntenie, hogy fontos-e neki annyira egy hőkamera, hogy lemond arról, hogy tökéletes legyen a szoftver, vagy hogy szuperképeket tudjon csinálni a főkamerával. A Dujji esetén meg teljesen egyértelmű a képlet, ha kell egy hét töltő nélküli időszak egy telefonnal, akkor nincs másik olyan telefon a piacon, ami 22.000 mAh-s akkumulátorral rendelkezik. Ennyi fért bele a szenzorba ezen a héten, nagyon szépen köszönjük ezen a héten is a megtisztelő figyelmet, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!
Ez volt a Szenzor, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.